Kedves hallgatóm! A 24. Zsoltár 3. versét olvassuk. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Vajon ki állhat meg az ő szent helyén? A választ a következő vers adja meg. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. 24. Zsoltár 4. vers. Ha csak azok mehetnének az Úr hegyére, akiknek tiszta a kezük, tiszta a szívük, akik nem sóvárognak hiába valóság után, és nem esküsznek hamisan, azt hiszem, akkor én nem lehetnék ott. Ez kirekesztene engem. De ott leszek mégis, mert Krisztusban megyek oda. Ő vállalta, hogy engem a kegyelem trónjához visz az ő mostani papi tisztségében, mert bízom benne, mint megváltómban. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób istenének orcáját keresik, Szela. 24. Zsoltár, 5. és 6. vers. Most figyeljük ezt a felvonulást, amint belépnek Jeruzsálembe nagy éneklés kíséretében. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 24. Zsoltár, 7. vers. A kapuk mögött egy hang kérdezi, ki az a dicső király? És a kórus válaszol, az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. 24. Zsoltár, 8. és 9. vers. Egy másik hang kérdezi a kapuktól, ki a dicső király? Aztán a kórus megint válaszol, valószínűleg teljes erejével és a zenekar kíséretével. A seregek ura, ő a dicső király, Szela. 24. Zsoltár, 10. vers. Azt hiszem, ez az ige szakasz két eseményt illusztrál. Először is ez azt a képet láttatja velünk, amikor az Úr visszatér a mennybe. Ez képe az ő második földrejövetelének is. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Kicsoda ő? A világ nem ismeri, de ez a Zsoltár megadja a választ. A dicsőség királya az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Aztán a kapuk megnyílnak, hogy a dicső király bevonulhasson rajtuk. Ő ma nincs ott. A világ elutasítja őt. Ki az a dicső király? Ő a seregek ura. Ő az Úr Jézus Krisztus. Ő a királyok királya és az urak ura. Ő a dicsőség királya. A zsoltáros Szela szóval zárja ezt az éneket, vagyis jelzi, hogy gondolkodjunk rajta egy kicsit. Ez áldás forrása a szívünknek. A 25. Zsoltár egy új szakaszhoz vezet minket. Egy 15 Zsoltárból álló új sorozat kezdődik el, ami elsősorban Dávid egyéni élményeit foglalja magában, de előre tekint abba a jövőbe is, amikor Izrael istenfélő maradéka nyomorúságba jut. A mai hívők vigasztalására ezekben megtaláljuk Gileád balzsamát. Az előző zsoltárokat megítélésem szerint illethetnénk a drámai vagy szenzációs jelzővel. De a most következő 15 zsoltár a 25-től a 39-ig inkább személyes, csöndes és bensőséges jellegű. Csodálatos üzenetük és hatásuk van mai életünkre. Alkalmazhatók a múltra, jelenre és a jövőre. Némelyik zsoltár talán nem annyira ismerős, de mégis nagyon sokat mond. Csak éppen érintjük némelyik gondolatot, mégis nagyon sok tanulnivalónk lesz ezekben a zsoltárokban. Gyakran, amikor nem tudok aludni, vagy amikor távol vagyok otthonomtól és idegen helyen vagyok, valószínűleg egy kicsit magányosnak érzem magam, és azon kapom magam, hogy a Zsoltárok könyvéhez lapozom, és különösen ehhez a szakaszhoz, mert ezek olyan ember élményeiből fakadtak, aki nehéz időkön ment át. Ebben van prófétai elem, és betekint a jövőbe, amikor Izrael hűséges maradéka nehézségek közé kerül, de vigasztalást nyújt mindenkor szentjeinek is. Dávidé, Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. 25. Zsoltár, 1. és 2. vers. Ez egy imádság, ami bemutatja, hogy Dávid Istentől függ. Egy napon Izrael szintén átéli ezt. Eljön az az idő, amikor Izrael maradéka úgy találja helyzetét, hogy már senki másra nem számíthat, csak egyedül Istenre. Jó nekünk is eljutnunk arra a helyre. Amikor Dávid ezt mondja, Uram, hozzád emelkedem lélekben, akkor a megfelelő helyre kerül. Ebben nem csak az ajka, hanem a lelke is beszél. Így folytatja. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Voltál-e már olyan helyen, ahol úgy tűnt, hogy minden kudarcba fullad, és semmi sem sikerül? Nem akartál kudarcos életet élni sem egyénileg, sem munkakörödben, sem otthonodban, sem gyülekezetedben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Milyen csodálatos ez az imádság. Vajon te is így imádkozol? Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. 25. Zsoltár, 3. vers. Most figyeljük meg könyörgését. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. 25. Zsoltár, 4. vers. Az ember két út közül választhat. Járhat Isten útján, vagy járhat a maga útján. Isten megadja nekünk ezt a választási lehetőséget. Járhatunk a magunk választotta ösvényen. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve, 14. rész, 12. vers. Milyen dicsőséges az a tény, hogy segítségül hívhatjuk Istent, és kérhetjük, hogy mutassa meg azt az utat, amelyen járnunk kell. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. 25. Zsoltár, 5. vers. A zsoltáros kéri Istent, hogy mutassa meg neki az utat, és tanítsa meg ösvényére. Ez juttatja eszembe, hogy ez egy akrosztikonos zsoltár, vagyis a Héber ABC-re épül. Mindegyik vers a Héber ABC egymást követő betűjével kezdődik. Sajnos a mi fordításunkban ezt nem így találjuk. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 25. Zsoltár, 6. vers. A Zsoltár nem csak Isten irgalmasságáról, hanem jóságáról is beszél. Nekem nehéz különbséget tennem a kettő között, de arra gondolok, amit egyszer egy kislány mondott a vasárnapi iskolában, mint valami jó definíciót. Ezt mondta, amikor arra kéred anyukádat, hogy adjon neked egy darab vajas kenyeret, akkor azt odaadja, és ez kedvesség. De amikor egy kis dzsemet is tesz rá, anélkül, hogy kérted volna, ez jóság. Nem tudnék jobb módszert a különbség leírására. Dávid elmondhatta ezt a baj idején, ahogy majd Izrael istenfélő maradéka is elmondja nehézsége idején. Ez szól a mi szívünkhöz ebben a korban. ami jó volt a szenteknek a múltban, és jó lesz a szenteknek a jövőben, az nekünk is hasznos a jelenben. Nem látom, hogy bárki másként olvashatja a zsoltárokat, vagy tanulmányozhatja a római levelet anélkül, hogy ne látná meg Isten tervét és célját Izrael népére vonatkozóan a jövőben. Ő még nem mondott le népéről. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. 25. Zsoltár, 7. vers. Dávid kérte Istent, hogy ne csak emlékezzék irgalmára és jóságára, hanem most kéri, hogy felejtse el bűneit. Ezt mondja, ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Aztán azt kéri Istentől, hogy gyakoroljon irgalmat és kegyelmet iránta. Isten gazdag mindezekben. Neki elegendő van ezekből mára, és elegendő lesz továbbra is. Nem ismerlek, de nekem nagyon sok irgalomra lesz még szükségem, és szeretnék részesedni jóságának bőségében is. Bizonyára Isten jósága és irgalma követ engem életem minden napján. E Zsoltár második szakaszában Dávid kifejezi bizalmát és megnyugvását. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. 25. Zsoltár, 8. és 9. vers. Isten jósága, az ő szeretete és jósága mutatkozik meg abban, hogy gondoskodott üdvösségünkről. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. 25. Zsoltár, 11. vers. Isten megbocsát nekünk Krisztus érdeméért, de nem a mi érdemünkért. Mi nem érdemeljük a bűnbocsánatot. Tudjuk, hogy Isten megbocsátott Dávidnak, és ha bízunk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ő megbocsát nekünk is. Egyszer egy káromkodó jött hozzám gúnyos mosollyal, és ezt kérdezte. Isten miért választott ki olyan embert, mint Dávid, aki nagyon sok bűnt követett el? Ezt válaszoltam. Ebben önnek és nekem nagy vigaszt kell találnom. Ha Isten megbocsátott Dávidnak, akkor megvan az esélyünk arra, hogy ő önnek és nekem is megbocsát. Isten népének jövőjére vonatkozóan, Isten ezt mondja Jeremiásnak. Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Jeremiás könyve, 31. rész, 34. vers. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. 25. Zsoltár, 14. vers. Olyan sokan vannak manapság, akiknek a kereszténységét meg lehet kérdőjelezni. Nem értik ezt vagy azt a verset a Szentírásban, és nem értik, hogy Isten miért cselekszi ezt vagy azt. Ez az értelmetlenségük szinte zsákutcába viszi őket. Állandóan kérdezgetnek, de az Úr titka azoké, akik félik őt. Amikor az Úrral járunk, sokszor nincs szükségünk kérdések föltételére, csak kezébe tesszük a kezünket, és vele járunk. Gyermekemmel gyakran elmentem sétálni. Állandóan kérdezgetett. Mindent meg kellett kérdeznie, ami az utunkba akadt. Végül belefáradt, fölvettem az ölembe, és átölelte a nyakam. Vége lett a kérdezgetéseknek. Csak mindent elfogadott úgy, ahogy volt. Sokunknak el kellene felejtenünk némelyik kérdésünket, és egyszerűen bele kellene tennünk kezünket az övébe, és vele kellene mennünk. Amikor a Zsoltár végső szakaszához érkezünk, ismét találkozunk a nehézségek idejével, ami Izraelre szakad a jövőben. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. 25. Zsoltár, 15., 16. és 17. vers. Milyen csodálatos imádság ez Izrael hűséges maradékáért a bekövetkező nyomorúság idején. Ez jó imádság nekünk, amikor nehéz időkön megyünk át. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. 25. Zsoltár, 18. vers. Amikor bajba kerülünk, akkor hajlamosak vagyunk bűnvallásra. Nézd, mennyi ellenségem van. Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. 25. Zsoltár, 19., 20. és 21. vers. Most figyeljük ezt a következtetést. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. 25. Zsoltár, 22. vers. Ez dicsőséges imádság, ahogy látjuk, elsősorban Izrael nemzetéért és a nyomorúságok idejéért, ami az egész földre szakad. Valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk, átélünk nehézségeket életünkben. Ez az imádság értünk hangzik el. Istenünk, szabadíts meg minket a nehézségek közül. Évekkel ezelőtt egy diakónus bizonyságot tett a Szentírás egyik verséről, ami neki nagyon sokat mondott. A vers így szólt, elvégeztetett. Mindenki döbbenten nézett rá, és a prédikátor megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy ez a vers önnek olyan sokat mond? A diakónus ezt válaszolta. Amikor bajban vagyok, mindig előveszem a Bibliát és elolvasom. Elvégeztetett. És aztán hálát adok Istennek, hogy már a bajaim is elvégeztettek, és nem maradtak velem. Lehet, hogy így nem szabad értelmeznünk ezt a kifejezést, de mégis ez elmondja a Szentírásnak azt az igazságát, amit a 25. Zsoltár fejez ki. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Bizonyos vagyok benne, hogy megláthatod, hogy az elsődleges értelmezés Izrael népének szól, de bizonyára mi is elmondhatjuk ezt az imádságot a saját érdekünkben. A 25. Zsoltárban Dávid megvallotta bűneit, és tudjuk, hogy Dávid nagy bűnös volt. De a most következő 26. Zsoltárban Dávid beszél igazságáról. Dávidot ugyanis megigazította Isten. Nem ismerlek téged, de nekem tökéletes igazságom van. Az első korintusi levél első részének 30. verse ezt mondja nekünk. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Ő lett az igazságunká és megváltásunká. Ez a mérleg pozitív oldalára került, és én teljessé lettem ő benne. Elfogadott Isten az ő szeretett fia által. Ez az alapja, hogy imádkozhatom az ő nevében. Ezzel munkájára, érdemére és személyére alapozzuk kéréseinket. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem. Az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg. Kutasd át szívemet, lelkemet. 26. Zsoltár, első és második vers. Ez csodálatos Zsoltár, ami Dávid életéről beszél. Dávid nagy bűnt követett el, de Dávid nem maradt meg továbbra is a bűnben. Amit Dávid egyszer elkövetett, az Babilónia királya minden nap elkövette. Dávid bűne kiemelkedik éppen úgy, mint egy széndarab a hóember orrának a helyén, mert Dávid életének a többi része az Isten félelem példája lehet. Őhozzá mérték a következő királyok erkölcsi színvonalát. Minden királyról megjegyezték, hogy vajon járt-e az ő atyának, Dávidnak a nyomában. Ha követte Dávid példáját, akkor elfogadták, és jó királynak tartották. Ez a 26. Zsoltár emlékeztet az első Zsoltárra. Figyeljük meg, hogy miként kezdődik. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem. Az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Ez azért történhetett, mert Dávid hitt az Úrban, és ezért nem esett el. Nem azért, mert erős volt, hiszen jól tudta, hogy gyenge, de tudta, hogy amikor bízik az Úrban, akkor az Úr megtartja, és megőrzi az eleséstől. Mert hűséged szemem előtt van, igazságot szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. 26. Zsoltár, 3., 4. és 5. vers. Ez a Zsoltár tartalmát tekintve hasonlít az első Zsoltárhoz. Igazságot szerint járok kelek. Ez pozitív nyilatkozat. Az első Zsoltár a negatív oldalt mutatja be. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Továbbá Dávid kijelenti, hogy nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Imádkozzunk! Kegyelmes atyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus által igazságossá tettél, megigazítottál, és előtted szent vagyok. Add, hogy értékeljem ezt a tiszta hófehér ruhát, és ne üljek le az igazságtalanokkal együtt, és ne járjak én sem az alattomos emberekkel. Ámen.